Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk Ézsaiás könyvének a 43. fejezetében, az első verstől a 7. versig a következőképpen. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted, mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről. Mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban most hangzott el, tehát ezen az istentiszteleten harmadjára ez az ige, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. De igazság szerint, hogyha tudjuk, hogy milyen sokszor szerepel ez a felszólítás a Bibliában, hogy ne félj, akkor még kevésszer mondtuk a mai istentiszteleten, a mai vasárnapon, hiszen legalább 6-szor, 7-szer mondhatjuk egy-egy vasárnap, és akkor körülbelül eljutunk ahhoz a számhoz egy év alatt, ahányszor szerepel a Bibliában az, hogy ne félj. És miért van erre annyira szükség? Azért, mert a félelemkeltés az egyik fő eszköz a gazdasági és politikai célok elérésében. Elég, ha csak körülnézünk magunk házatáján. Akár országon belül, akár határainkon egy kicsit túl. Vagy mondhatjuk azt, hogy a marketing legerősebb ütőkártyája a félelem generálása. És ezt a generálást segíti a hiszékenység. Soha nem volt talán annyira hiszékeny a mai ember, mint régebben. Az eredménye egyre nagyobb félelem. Egyre furcsább módon jönnek elő a fóbiák az emberekben. Egyik lelkész ismerősöm meséli. Ápolt külső, nagy autó, megnyerő modor, lehengerlő érvelés. Így jelent meg nálunk, korunk magányos harcosa, a porszívó ügynök. Hősként jött, de vert királyként távozott. Azonban a kettő között minden eszközt bevetett a manipuláció gazdrag instrumentáriából. Megpróbált meggyőzni, hogy nagy veszélyben vagyunk, hogy nagy felelőtlenség nem törődni a levegőben röpködő atkákkal és más halálos mikroorganizmusokkal. Utalt rá, hogy felelőtlen az a szülő, aki nem adja meg a gyermekének az egészséges élet lehetőségét a 500 000 forintos porszívó megvásárlásával. Érvelését azonban kénytelen volt megszakítani, mert ezen a ponton értésére adtam szerény véleményemet, miszerint ebben a légtérben valójában ő az egyetlen veszélyfaktor, amitől én most gyorsan meg is szabadítom a családomat. Szomorúan konstatálta elmaradott gondolkodásunkat és szánalmas anyagiasságunkat, amely egyenes út lesz a betegséghez. Elmenő félben munkája létjogosultságát azzal is bizonygatta, Meglepődnénk, ha tudnánk, milyen sok kimondottan szegény sorban élő család is megvásárolja terméküket részletfizetéssel. No igen, gondoltam, ők azok, akik utána majd az én ajtómon csöngetnek, mert nem tudnak kenyeret adni a gyerekeknek. De ezt már valóban csak gondoltam, mert nem akartam őt tovább tartóztatni a missziójában. Azt hiszem, ismerősek ezek a fajta küldetések, missziók. Nekem meg eszembe jutott egy nagyon érdekes kísérlet, amely arról szól, hogy megpróbálja leleplezni azokat a félelemkeltő híreket, amelyeket nap mint nap tesznek fel az internetre, és vesszük komolyan, átgondolás nélkül szoktuk tovább mondani, tovább posztolni, anélkül, hogy utána járnánk, hogy mit is hiszünk el. A Greater Idaho Fall Science Fair versenyén, azt hiszem, hogy ez 2008-ban indult egy egyetemi hallgató, hogy megpróbálja bemutatni, hogy milyen könnyen bedőlünk a tudományos köntösbe burkolt környezeti ártalmakkal, betegségekkel, fenyegető szövegeknek. Figyelem, félelemkeltő manipulációk ezek. Hát talán vannak, akik tudják, hogy ez az anyag, ez a félelmetes anyag, amit ebben a petícióban ő említett, ez a dihidrogén monoxid. Na most ő leírta, hogy a dihidrogén monoxid azért veszélyes, mert például a savas esőnek is a legfőbb komponense. Hozzájárul az üvegházhatáshoz. Annak ugye emelkedik az üvegházhatás miatt a föld átlaghőmérséklete. Súlyos égési károsodást okoz légnemű állapotban. Hozzájárul a természeti környezetünk eróziójához. Számos fém korróziójáját, rozsdásodását segíti. Hibát okozhat az áramszolgáltatásban, rontja az autók fékhatását, és ráadásul még a rákos daganatokban is kimutatható. Nem fogjuk elhinni. 50 embert kérdezett meg a pályázó, hogy támogatná-e ennek a vegyszernek, a dihidrogén monoxidnak a betiltását. 43-an igennel válaszoltak az Egyesült Államokban, 6 nem tudott dönteni, csak egy jött rá, hogy a dihidrogén monoxid egyszerűen a víz. De 43-an betiltották volna. Nem az a tragédia, hogy nem tudja az egyszerű ember, hogy H2O, tehát dihidrogén monoxid a víz vegyele. Hanem az a baj, az a tragédia, hogy úgy adunk tovább mindenféle orvostudománnyal, természettudománnyal kapcsolatos információt, hogy halványra gőzünk nincsen arról, hogy mit adunk tovább. Nem járunk utána a dolgoknak. A mai ige pedig arról beszél, hogy annak kell utána járni, hogy miért ne féljünk. Mert akik manipulálnak, akik el akarják adni a saját termékeiket, akik rá akarnak venni különböző dolgokra, hogy kit támogassunk, kit ne támogassunk, azok a félelemkeltés eszközével élnek. A Biblia pedig tele van azzal, ne félj! Ne félj, mert én veled vagyok. Félelemre természetesen okot ad rengeteg minden ezen a világon. És közöttük jócskán vannak reális dolgok is, nem ilyen dolgok, mint a dihidrogén monoxid történet. Reális dolgok is ott vannak, mert például meg kell halnunk. Olyanok vagyunk, mint akik a síralomházban ülünk, csak nem tudjuk, hogy mikor visznek a kivégző helyre. Hát ez eléggé komoly félelemmel tölti el az ember. Nem is tudják sokan, hogy minden félelemnek ez a gyökere. És hát ugye nyilván legtöbbször betegség vezet a halálunkhoz. Hát ettől is lehet félni. Ha nem betegség, akkor baleset. Hát az sem egy könnyű dolog. Szóval elveszítünk embereket, elveszítjük az egészségünket. Vannak reális veszélyek. De Isten azt mondja, ne félj, az enyém vagy, mert ő óriási árat fizetett, érted. Ő nem pénzt kér tőlünk, nem fizetséget kér tőlünk, hanem ő fizeti meg a mi megváltásunknak az árát. Ő adja Jézust, Jézusban önmagát értünk. Pár szó az ő minket megszólításáról. Amikor azt mondja, hogy enyém vagy, az azért mondja, mert abban a korban a adósság bármilyen oknál fogva rabszolgává tett rokont, amikor kiváltották, akkor a rabszolgaságból, akkor a tulajdonba vételnek a fontos aktusa volt ennek a kijelentése, hogy enyém vagy, hogy a családtagok azt mondták, hogy enyém vagy, vállallak téged úgy, ahogyan vagy, az adósságoddal együtt, a hiteleddel együtt. Mindazzal, ami történt addig. Mindazzal, amit te már nem is tudsz vállalni. Mert nincs rá pénzed, nincs rá lehetőséged, hogy visszafizesd. Nem tudsz annyit dolgozni, hogy visszafizessed. És ugyanezt mondja Isten nekünk is. Az egész múltunkkal vállallak téged, az enyém vagy, bár nem tudod kifizetni az árát a bűneidnek. Én fizetem ki. Lehet, hogy már mi magunk is sokszor úgy gondoljuk, hogy nem tudom már vállalni önmagamat. Hát úgy nézek ki. Hát annyi mindent tettem, amit nem lehet már helyrehozni. És Isten azt mondja, enyém vagy. Vállallak téged, úgy, ahogyan vagy. A másik, hogy ő szólít meg. Nem mi szólítjuk meg. Ő a kezdeményező. Mi már szólítani sem merjük. Ő szólít meg. Valaki elmondta, hogy nagyon szép szokás különben, meg hát én fontosnak is érzem azért azt, hogy úgy rendezzük meg a napunkat, a hetünket, hogy mikor adunk lehetőséget arra, hogy Isten megszólítson minket, hogy azt mondja, hogy ő a naptárjába felírja mindig, hogy mikor tölt időt az Istennel, mikor olvas Bibliát, mikor imádkozik. Szép. Igen ám, csak hogy a probléma onnan jön, hogy nem mi vagyunk a kezdeményezői Isten megszólításának, hanem Isten a kezdeményezője a mi megszólításunknak. Mi van akkor, hogyha Isten momentán éppen akkor nem akar semmit sem kezdeni velünk, amikor mi szépen, szorgalmasan kinyitjuk a Bibliát? Hát hány ember szokta mondani azt, hogy csinálom, de semmit nem kapok? Mi van akkor, hogyha Isten máskor akar megszólítani engem, mint ahogy én beprogramoztam a sok-sok bokros teendőm közé? Hát mennyi példa van a Bibliában arra, hogy egész váratlanul szólította meg az embereket Isten. Mózes talán számította Isten megszólítására a bárányok terelgetése közben? Dehogy számított. Sorolhatnánk még. Nem kigúnyolni akarom azt, aki határidő napló szerint gondolkodik. De azt nagyon komolyan kell mondani, hogy Isten határozza meg, hogy mikor fog szólni hozzánk. Mi van, hogyha tegnap várt, és nem ma? Mi van, hogyha múlt vasárnap akart volna valamit rád bízni, de akkor hát nem voltunk itt. Tehát nem értünk rá, hát nekünk fontos dolgunk volt, semmint, hogy Istenre figyeljünk. Szóval Isten kezdeményez. Azt mondja, enyém vagy. Ahogyan nem a gyerek kezdeményez, a szülő kezdeményezi a beszélgetést. A szülő határozza meg a dolgokat. Nem a gyerek. Talán még a felfordult liberális gyereknevelés sem tette még ezt annyira tönkre. Szóval ő kezdeményez, enyém vagy. Ez azt jelenti, azt is jelenti azon kívül, hogy biztonságban érezhetjük magunkat, hogy nem mi határozzuk meg, hogy ráérünk-e az Istenre. Vizen kelsz át, folyókon, tűzben. Ez azt jelenti, hogy hogy amikor Isten elhív bennünket, az nem egy sima utat jelent számunkra. Nem azt jelenti, hogy elkerülnek a félelmek. A víz, a tűz, az Egyiptomból való kiszabadulásnak a képei, a megpróbáltatásokat jelentik, azzal, hogy érezték a fájdalmat Izrael népe, érezték a kiszolgáltatottságot, érezték az éhséget, érezték a hátuk mögött a fáraónak a lihegő lovait, de ott volt, átsegítette őket a megpróbáltatásokban. A betegségben, a halálban is veled van. Isten hatalmát mutatja azt, hogy eszközként használ bárkit, népeket is, azért, hogy akik őt szeretik, azokat vezesse. Egészen konkrétan itt Etiópia, Egyiptom, Szeba országa szerepel, és tudjuk azt, hogy amikor Kűrosz elbocsátotta a fogságban levő népet, a zsidókat, utána a fia uralkodása alatt valóban perzsa befolyás alá kerültek ezek az országok. Népeket adok kárpótlásul helyetted, mondja Isten. És ez így történt valóban a történetben. És végül, amikor Istenhez fordulunk, meghalljuk az ő hívását, akkor teljes lelki szervíz történik az életünkben, az Isten tiszteleten. Teljes lelki szervíz. Nagyon kevesen értik, hogy mi annyira fontos az Isten tiszteletem. Hiszen nem történik ott semmi. Erre akkor jöttem rá, amikor valaki ezt felvetette, egy elgondolkodott az életén, hogy hát tulajdonképpen az életünknek az egyharmadát inaktívan töltjük. De jó lenne, hogyha nem kellene naponta 8 órát aludnunk, hiszen akkor 8 órán keresztül még lehetne mondjuk számítógépezni, vagy lehetne még 8 órán keresztül dolgozni, hát kinek mihez van kedve? Lehetne még addig is pénzt keresni. És elpocsékoljuk az életünk egyharmadát, pedig akkor nem történik semmi. Ja persze, mondom, nem, csak teljes mértékben regenerálódunk. Anélkül nem bírunk tovább működni. Sőt, még azt is tudják ma már, hát hiszen tudják már mérni az elektroenkefalográfot, ugye a fejnek az elektromos hullámait, és hát tudják, hogy mikor álmodik az ember, és rájöttek arra, hogy hát az álom annyira fontos az életben maradáshoz, mint az étel, vagy az ital. Nem lehet nélküle életben maradni. Egy héten túl, hogyha nem álmodik valaki, akkor mehet a pszichiátriára. Tönkre megy, begolyózik. Nehogy valaki azt mondja, hogy hát ő nem szokott álmodni, mert csak nem emlékszünk mindig az álmainkra. Álmodni szoktunk. Szóval nem pocséklás az alvás, hanem teljes lelki szervíz. Hát hozzáteszem azt, hogy így szoktuk feldolgozni nagyon sokszor a félelmeink, a szorongásaink egy részét is. És amikor az Isten tiszteleten vagyunk, szintén olyan, mintha nem történne semmi, persze tudom, hogy nagyon sokan tudják, hogy sok minden történik bennük, és érzik már, de teljes lelki szervízt jelent. Amikor Istenre hallgatunk, amikor hozzá fordulunk, amikor elfogadjuk azt, hogy ő vele vagyunk, akkor kívülről, mintha semmi sem látszódna. Mintha valójában nem történt volna semmi. Valójában pedig minden. És nem fogunk félni. Megszabadít attól, hogy a félelem uralja az életünket. Mert a félelem uralta élet az nagyon drága. Nem csak a porszívók, meg egyéb eszközök miatt, hanem amiatt is, hogy sokszor lehetetlenné teszi az egészséges életfolytatást. Tehát ezt vigyük magunkkal. A világ eszköze a félelemkeltés. Van okunk persze a félelemre, van reális félelem is, de Isten viszont reálisan ígéri azt, hogy velünk van, és nem kell félnünk, mellettünk marad, és akkor csökken az aggódás, csökken a hiszékenység, és csökkennek a fóbiák. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szükségünk van a Te biztatásodra. Legalább naponta 3-4-szer, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Hiszen figyeljük csak meg, mi történik, amikor kimegyünk innen, szembe találkozunk az élet dolgaival, nem azt fogják mondani, hogy ne félj, hanem azt, hogy vigyázz, mert itt is, ott is veszélyre selekedik rád. Urunk, kérünk téged, hogy te maradj velünk, illetve legfőképpen azért kérünk, hogy mi maradjunk veled, és keressünk menedéket a te szárnyaid alatt, mint ahogyan azok a bizonyos kis csibék oltalmat találnak az általuk még nem is igazán ismert veszély elől a tyúk szárnyai alatt. Kérünk téged, hogy ments meg minket, mert egyedül neked van erre hatalmad. Amen.